Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól a zebráig. A műsorvezető Fábián László.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Ma két nagy témánk lesz. Az egyik, most próbálom izgalmasan elmondani, mert egy nagyon izgalmas téma lesz, de ha azt mondom, hogy elektromos buszokról beszélünk, akkor lehet, hogy nem kezdenek el itt hirtelen kalapot dobálni a kedves hallgatók, de két nagyszerű szakértő lesz, illetve már van itt a stúdióban velem, akikkel majd erről beszélgetünk. És úgy terveztem, hogy a műsor egy rövid Forma 1-es elemzéssel kezdem, de egyelőre még itt a szakértő nincs itt, de már itt van, igen. Oké, szóval akkor Baka Gábor, a vezes.hu Forma 1-es szakírója itt a vendégem. Azért mondom így ennyi szakkal, mert nagyon szeretem, amiket mond, és amiket ír a Forma 1-ről. Mondhatom, hogy a kisujjában van, és nem csak ez az egy téma. Meg egyébként azért is foglalkozom Forma 1-el, mert kaptam olyan kritikát, hogy mostanában kevés a Forma 1 a műsorban. Ennek az a nagyon prózai oka, és bocsánatot kérek, hogyha néha így privatizálom ezt a dolgot, de engem mostanában kevésbé érdekel. De azért most nyilvánvalóan a magyar nagy díj után pláne olyan hírek érkeztek, amikor érdemes vele foglalkozni. Szervusz, Gábor!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat, és örömmel beszélgetek bármiről. A igen. Magyar nagy díj, vagy egyáltalán az idény kapcsán.
Hát igen, most érdemes Verstappenről beszélni. Mert én láttam olyan híreket vele kapcsolatban, illetve olvastam, hogy duzzogott nagyon, illetve azt láttam a nagy díj közvetítésben is, mert ezt most utólag így megnéztem, hogy ott duzzogott nagyon, és hogy aztán utólag azt írták egyes újságok, hogy a magyar pálya hozta ki belőle ezt az állatot, és hogy aztán utána láttam erre cáfolatot. Gábor, mi az igazság Verstappennel kapcsolatban, hogy ő haragudott a pályára, mert hogy poros, mert az ilyeneket szoktuk hallani, hogy poros a pálya, meg buckás a pálya, meg stb.
Hát ez mind igaz, mivel a Hungaroring alapvetően egy ritkán használt versenypálya. Ezzel együtt szerintem messze nem ez volt a küszködésének és az idegességének a fő oka. Inkább arról van szó, hogy a Red Bull lemaradt a fejlesztési versenyben, vagy még inkább a többiek beérték, és a Red Bull versenyelőnye, ami a tavalyi évben példátlan előnnyel megnyert bajnokságokat hozott, az elfogyott, ott van a nyakukban a McLaren, sőt most már a Ferrari és a Mercedes is, ilyen-olyan pályákon, és míg tavaly Verstappen meg a Red Bull egyszerűen erőből simán hozta az eredményeket, addig most már minden egyes hétvégén küzdeni kell, hogy ne győzzék le őket, ami nem is sikerült most. Annak ellenére, hogy a Hungaroringre például Verstappennek komoly fejlesztése kerültek az autójára.
Tehát akkor az igaz, amit Weber Gábor a közvetítés alatt mondott, illetve lamentált ezen, hogy lehet, hogy ezzel most kezd megágyazni annak, hogy majd később fölállhasson a Red Bulltól?
Hát ezt nagyon nehéz megmondani, mert év eleje óta, ugye, amíg tavaly tényleg, még egyszer mondom, hangsúlyoznám, hogy példátlan fölénnyel nyerte a bajnokságot, idén nagyon komoly káosz alakult ki a Red Bullon belül.
Jó, de ilyen van, nem? Hát azért más csapatoknál is láttunk ilyet, a Ferrari-nál is, a régi Renault-nál is láttunk ilyet, tehát azért ez nem egy ördögtől való dolog, hogy egyszer fent, egyszer meg nem is lent, hanem egy picit lejjebb.
Igen, de ne felejtjük el, hogy a Red Bullnál nyilván az alapító Dietrich Mateschitz, aki 2022 őszén hunyt el, ő volt az, aki igazán akarta a Forma 1-es szereplést az energiaital gyártó számára. Ő már nincs képben, és azóta, ha nem is hallunk erről olyan sokat, vagy nem hallottunk, azért komoly hatalmi harcok folynak háttérben, színfalak mögött. A céges vezetés, a Forma 1-es csapatot irányító Christian Horner, és a Forma 1-es csapatot független, de mindenbe beleszólni képes Helmut Márkó, motorsport főnök részéről. Verstappen pedig inkább Helmut Márkóhoz tartozik, vagy húz. de ő maga az osztrák szakember is már bőven túl van a 80-on, és lehet, hogy visszavonul, vagy kiszorítják, úgyhogy nagyon képlékeny az, hogy marad-e Verstappen, annak ellenére, hogy papíron 28-ig szól a szerződése, és hogyha azt látja, hogy visszaesik a csapat versenyképessége, amit már idén is látunk, akkor lehet, hogy mégis azt mondja, hogy köszönöm szépen, valahogy felbontjuk a szerződést.
De nekem az érzésem, hogy persze kívülről nézve, vagy csak sejtve azt a helyzetet, olyan kicsit olyan, hogy azért Verstappen már mindenen felüláll egy ilyen csapatnál, nem? Tehát, hogy neki már azért nem lehet nagyon megmondani a dolgokat, nem? Tehát és kicsit ez a kommunikáció is ezt erősíti, hogy ahogy így beszólt.
Ez részben szerintem igaz, gyorsan válaszolok is erre, részben szerintem igaz. Nyilván háromszoros világbajnokként neki már van végső szava, ami a problémát okozza, hogy van neki kísérete társasága, például az édesapja személyében, Jos Verstappen személyében, aki maga is Forma 1-es pilóta volt, aki hivatalosan semmilyen pozícióval nem rendelkezik a csapatnál, de örömmel szól bele a dolgokba, és közismerten ellentétben áll a csapatfőnök Christian Hornerrel. Másrészt ugye azt meg halljuk most már hónapok óta, hogy a Lewis Hamiltont elveszítő Mercedesnél Toto Wolff csapatfőnök újra és újra már-már könyörögve hívja Verstappent akár jövő évre, akár 2026-ra, és én elhiszem, vagy feltételezem, hogy van olyan kitétel a szerződésben, hogy Verstappen csapatot válthasson annak ellenére is, hogy eredetileg 3 évvel továbbra írta mostanhoz képest alá.
Bár rögtön ellentős mondok magamnak, hogy van valami probléma Verstappennel éjszakai programokkal, tehát hogy ő valamit online játszik, és kicsit az órára kopintottak, nem? Vagy ezzel pont ellentmondok, hogy ha ilyenbe beleszól egy csapat, akkor azért mégsem mindenható ő sem.
Hát semmiképp sem, meg a Forma 1-es pilótáknak egyébként általában szerződésében szerepel, hogy nem végezhetnek olyan sporttevékenységet, ami azzal a kockázattal jár, hogy ne tudnának versenyezni. Verstappen egyébként híresen imádja az online versenyzést, ő szimulátorozik nagyon gyakran.
Bocsánat, csak egy megjegyzés, ez egy kicsit függőnek tűnik, tehát hogy valaki a való világban versenyez, és utána még online térben is.
Hogy ő nem csak otthon ráérő idejében, akár versenyhétvégéken is, és rajta az áll különböző hétremenő online
szimulátoros versenyeken. Ez erősítheti egymást? Bár ugye erősítheti a valódi Forma 1-es szereplését, szerinted? Hiszen azért hallunk olyanokat, hogy szimulátoroznak pilóták, illetve nem játékból, hanem úgy készítik föl őket egyes pályákra, stb.
Persze, egyrészt szinte minden versenyző dolgozik a csapat saját szimulátorán, de hogy világos legyen, ez egy teljesen külön dolog, ez olyan, mint hogyha valaki otthon játszik a Forma 1-es szimulátor játékával, vagy bármilyen másik autós játékával, Verstappen ezt nagyon komolyan veszi, van egy csapat, amivel évek óta dolgozik, és idén is például az Imolai, az Emilia Romagnai nagydíjon versenyzett és nyert a csapatával, és újra a Hungaroringen is ezt tette, elhozta az egész szimulátoros tuccát, és bejött az autóba.
Bocsánat, ő rendesen, tehát lehet tudni, aki játszik vele, hogy ő az igazi Verstappen?
Igen, ő az igazi Verstappen, és van ilyen csapattársa.
Ez menő lehet Verstappen, nem akár online is játszani.
Igen, és ő elvileg, állítólag hajnali 3-ig játszott a magyar nagydíjat megelőzően is, és egyébként nyertek is a Team Redline csapatával. Viszont ugye eléggé szétesett volt vasárnap délután. Ez egyrészt az autó csökkenő versenyképességéből adódik, másrészt abból, hogy a csapatnál is szúrtak néhány stratégiai döntést, de azért benne volt az is, hogy talán kialvatlan, raplés, fáradt a holland versenytől.
Hát igen, ki kell sípolgatni néhány szavát ott
Igen, bőven volt ilyen. Igen. Egyébként ő a versenymérnökével legendásan horzsolós beszélgetéseket folytak.
Ezt nagyon szépen mondtad. Igen,
de ezúttal talán még erősebbek voltak itt a párbeszédek.
De most már akkor így értem, hogy a hajnali háromig ott online nyomta, akkor az érthető. Ha én is éjszaka dolgozom, vagy fönn vagyok, akkor másnap, akkor nagyobb megerőltetés, hogy kedves legyek, és nem mindig sikerül, igen.
Így van, és hadd fejezzem be a gondolatmenetet. Vasárnap még megvédték a csapattól, mind a csapatfőnök, mind a tőle független Márkó. Azt mondta, hogy rendben, mi tudjuk, ő pedig tudja, hogy mi kell egy versenyhez, és ehhez alkalmazkodik. De azért éppen ma bukott ki, hogy most már azt mondták neki, hogy oké, eddig jó volt, de mostantól hagyjuk ezeket. Ez teljesen új, és igen, érzik, hogy itt most nagyon meg kell fogni a dolgokat.
Igen. Hát igen. Még egy témánk van, és erről mondjuk 2 percünk van körülbelül, hogy igazából én ezzel a közvetítés közben szembesültem, hogy elbúcsúztak a Hungaroringtől a kommentátorok, mert ebben a formájában most találkozhattunk vele. Egyébként 86-ban ott voltam az első magyar nagydíjon, nyilván azóta azért sokat változott a pálya, a nyomvonala is változott meg, azért a kiszolgáló egységek is változtak, az odajutás is, amiben egyébként szerintem nemzetközi összehasonlításban igen jól áll a pálya, tehát a megközelíthetőségével, stb. Miben újul meg a Hungaroring, és ez jövőre akkor kész is lesz egy év alatt?
Nem, jövőre még mindig nem lesz kész. Igazából ez egy hosszú-hosszú évek óta zajló projekt, ami igazából többféle kialkudott lépésben zajlik. Azzal, hogy legutóbb 2032-ig meghosszabbították a magyar nagy szerződését, vállalták, hogy azután, hogy már korábban megújult a box utca, újra aszfaltozták, az idei évre egy csomó közmű vezetéket kicseréltek, és a célegyenes alatt kiépítettek egy alagutat. Az igaz, egy nagy látványos változás az 26-ra jön majd, amikor teljesen lebontják az eddigi központi épületet, ahol a garázsok vannak, és a média központ, meg a VIP részek.
Meg a Millennium Tower-nek hívott magas épület, ugye? Az, ami ott a végén.
A Millennium Tower, igen, ott is megújult. Egyébként az idei évre is az jelentős változások voltak, például kibővült a pedok, ami ugye a Box utca mögötti a csapatok részére biztosított terület. Ott korábban nagyon nehéz, csak alul volt parkolás, fölül pedig nagyon szűk volt a rész. Ezt kibővítették, alul és fölül is van már parkolási lehetőség, de mondom, igazából a nézők számára a 2026 hozza majd a meg a csapatok.
Akkor most miért volt ilyen nagy könnyes búcsú a pályától akkor a kommentátorok részéről?
Én nem értem. Most nyilván maga a pályanyomvonal egyébként 2003 óta nem változott.
És az nem is fog változni akkor, ugye?
Papíron nem, ne. A terv szerint csak a lelátók és a központi épület.
Kéne egyébként, hogy a nyomvonal teljesen változzon, szerinted? Vagy van ilyen nyomás?
Hát ezt nehéz megmondani, hiszen a Magyar Nagydíjnak megvan egy mostanra tényleg 86 óta már klasszikussá vált karaktere, ami szerintem egy jó része annak, és a jó külön kihívásként szeretik is.
Most rosszul hallunk egy picit, most mint hogy akadozna a vonal, vagy nem tudom, elmozdult.
Bocsánat, a lényeg az, hogy szerintem a pályanyomvonal egy klasszikusnak számít, mivel a mai autókhoz annyira nem passzol, viszont nem feltétlenül a pályát kéne kivitelni. Kétényleg úgyis másfajta autók lesznek, szóval szerintem ez olyan, ami egyszerűen jelenlegéből fakadó, amit teljesen érdekes része az esélynaptárnak.
Igen. Oké, tehát a lényeg az, hogy a pályaíve nem változik, ha jól értettük, akkor kicsit itt a vonal itt rossz volt. Gábor, köszönjük szépen! Bocsánat, igen?
Nem is feltétlenül szükséges, igen.
Köszönjük szépen! Baka Gábort hallották, a vezes.hu Forma 1-es szakíróját. Köszönjük szépen, hogy összefoglaltak, megtudtuk, hogy Verstappen lelkivilága az miért alakult így. Most már értjük, mert hajnalig nyomta a gépet. Na hát, ilyet. Oké, köszönöm szépen, és akkor rá is pördülünk a mai nap fő témájára, ami az elektromos, hát nem közlekedés, mert annak egy szűkebb szegmensét érítjük, de azért majd kirúgjuk egy kicsit a falát ennek a témának, amennyire csak lehet. Mondjuk, hogy az elektromos közösségi közlekedés, most hivatos nevén nem tömegközlekedés mondunk, mert a tömeg az mindenképpen azokat az érzeteket keltik, amik egyébként valójában néha a BKK járatai tapasztalatok, hogy sokan vagyunk, és most például a föld alatt én ezt tapasztaltam idefelé. Szóval, a vendégem a stúdióban Pencz Rudolf, aki a GTKB Kft. Ügyvezetője. A GTKB az a GANZ Transelektro Közlekedési Berendezéseket Gyártó Kft. Ő a vezetője, és Nemes Péter, aki mondjuk leegyszerűsítve a vezetőmérnök. Jó így?
Jó így, jó, Péter? Fejlesztési okay. mérnök irodavezető, igen.
Igen. Milyen mérnök?
Fejlesztési mérnök irodavezető.
A fejlesztési mérnök irodavezetője. Hát és ez nekünk ide nagyon találó most. Mert ez nagyon fontos, hogy ezekről beszélgessünk, igen. Rögtön, ugye ez nyilván a személyautókra vonatkozik, hogy 2035-től kizárólag tehát zéró kibocsátású autókat, tehát jelen állapot szerint elektromos autókat lehet forgalomba hozni, tehát 2035-től. Önök szerint jó irány ez? Péter?
Az én véleményem szerint az irány nem rossz, az, hogy kizárólagosan elektromos autókat lehessen üzembe helyezni, azt én mindenképpen elhamarkodottnak tartom.
Hát kevés az idő addig, nem?
Kevés az idő addig, az tény, hogy hasonló a helyzet a villamosenergia termelésben és a közlekedés járműveinek megválasztásában. Ahogy a villamosenergia termelésben is energiamixről beszélünk egyre többször, és nagyon fontos, hogy különböző módon előállított villamosenergia mindegyik előállítási mód szerepeljen. Ugye a közlekedés járműveibe is azt gondolom, hogy a dízelautóknak, a benzines autóknak és az elektromos autóknak is megvan a helye.
Tehát, bocsánat, az energia mix alatt azt érti, hogy mit tudom, atomtól a szénig.
Így van. Tehát azt értem, hogy nem lehet csak atomerőművel, nem lehet csak alternatív módon előállítani villamos energiát, akár szélerőművel, akár napelemekkel. Ez egy csomó szabályozás technikai problémát is fölvet. Kell olyan erőmű, mondjuk egy gázüzemű, aminek a teljesítményét állandóan lehet könnyen szabályozni, hogy tudjuk tartani a megfelelő feszültségszintet és frekvenciát. Ezek nagyon fontosak. Tehát ugyanúgy, ahogy az energiamix helyes megválasztásával is foglalkozni kell, ezen különböző energiaelőállítási módok arányával is foglalkozni kell. Ugye most a új helyzet, nyilván a háború új helyzet, hogy a Európa hogy jut különböző nyersanyagokhoz, ezzel foglalkozni kell. Mixbe kell gondolkodni, nem csak egyféle energiaállításba. Ugyanez van a közlekedésben is. Vannak már olyan szegmensek, ahol igenis az elektromos járművek részarányát, ha úgy tetszik, növelni kell, növelni lehet. Ez elsősorban a haszongépjárművek, elsősorban a közösségi közlekedési járművei. Itt a kötött pályás járművekre gondolok, amiknek a létjogosultsága nem kérdés. De az elektromos akkumulátoros autóbuszoké sem kérdés már. Valószínűleg a személygépkocsi járműállomány összetételében még ilyen radikális lépéseket, mint ez a 2035-ös kitűzött céldátum, ilyeneket nem szabadna még tenni.
Ez mennyiben politikai kérdés? Már úgy értem, hogy például az energiamixnek a megválasztása, illetve a közlekedési módok megválasztása, vagy erre van egy felsőbb utasítás, akár Európai Uniós utasítás, hogy mit tudom én, ennyi elektromos, vagy tehát most elektromos busz esetében mindig akkumulátoros elektromos buszokról beszélünk, csak nem akarnám mindig kimondani, mert az akkumulátorban bele is törik mindig a nyelven. Persze. Tehát, hogy ez mennyire, mondjuk úgy politikai kérdés általában.
Én azt gondolom, hogy ez mint ahogy a minden politikai kérdés, nyilván ez is politikai kérdés.
De akkor most
kérdés.
Picit ezzel azt is sugallott, hogy akkor ez is az a 2035 is, amiről emelezett mutattuk, ez is nyilván az volt, de azért ebben csak volt valamilyen szakmai vetület.
Így van,
azért.
Abszolút. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy minden politikai kérdés, az is politikai kérdés, de ez jelenthet egy jó szándékú politikai megközelítést, Pontosan azért, mert az energiatermeléssel, a nyersanyaggal átgondolni való van, finoman fogalmazva, egy megváltozott európai helyzet miatt. Ezért ezen járműveknek most már a technológiai fejlődés lehetővé teszi, hogy ezen járműveknek a részarányát mindenképpen növeljük. A gyártókat erre sarkalni kellett, ez idáig szerintem helyes döntés. Az ilyen határozott céldátum kitűzése talán nem, de azért én azt is érzem, hogy addig, amíg valaha Európában állították elő a legtöbb személygépkocsit, ma Európa a negyedik helyen van ebbe. Na de azért badarság lenne azt állítani, hogy ez az elektromos járművekre való áttérés következménye. Ha nem tértünk volna át az elektromos járművekre, vagy nem e felé irányítaná a politika ezeket az autógyártókat, akkor pusztán a gazdasági környezetből is következik ez, hogy Európa bajban van, európai személygépkocsi gyártás bajban van, de ezt összekötni azzal, vagy csak azzal, vagy csak arra fókuszálni, hogy biztos ez azért van, mert az elektromos járműgyártás felé viszi a politika a járműgyártást, ez szerintem butaság. Igen. Kínába pont azzal tudott Kína egy hatalmasat ugrani a személygépkocsi gyártásba, hogy bizonyos technológiai lépéseket át tudott ugrani. Hát ez egy klasszikus helyzet, hogy egy elmaradottabb ipar bizonyos tématerületeken kihagy lépéseket, akkor adott esetben nagyot tud ugrani.
Hát gyakorlatilag ez a belsőgési problémát ők átugrották.
Gyakorlatilag átugrották.
Már úgy értem a mi szempontunk, mert nyilván ott rengeteg belsőgési jármű közlekedik Kínában, illetve Ázsiában.
Így van, tehát én azt gondolom,
de hogy... De Európában ezt nem tudtak betörni ezzel.
Így van.
Sokkal meg...
Pontosan így van. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az irány helyes, csak az elektromos jármű gyártást favorizálni az helytelen. Rengeteg műszaki lehetőség van még, biztos vagyok benne a hőerőgépes technológiában.
A hőerőgépes az a
belsőgési
motor.
Így van. Tehát én azt gondolom, hogy ebben biztos, hogy rengeteg lehetőség van, és ezeknek a részarányát helyesen meg kell választani. De az irány mindenféleképpen jó, és a haszongépjárművek, a közösségi közlekedés járművei esetében pedig igenis ezeknek a technológiáknak a térhódítását azt egyrészt engedni, másrészt szorgalmazni kell. De hogy mennyire nem szabad eltekinteni a belső égésű technológiától, csak egy mondatra visszautalva a Forma 1-re, szóval vétek lenne motorsportból a hőerőgépet.
Hát igen, látva a Forma 1 és a Formula E közti különbséget,
így van,
még nézettségben.
Így van.
Hát azért már sokan belebetegedtek ebbe a downsizingba.
Tehát a műszaki...
Mi hangja van be ezeknek? Nem az a visító, nyűszítő, hanem ez a brúmogó. Hát ugye... hogy a kanyarban hallani a kerék sikorgást, tehát ilyen régen elképzelhetetlen volt.
Erről van szó. Igen. Ezzel én is küzdök. A műszaki érzelmeim vinnének az elektromos irányba, viszont nagyon nagy autosport rajongóként azt mondom, hogy ezt a kis szigetet, ezt mindig meg kell őrizni a belsőgépes
motoroknak. Pont ez az érdekes, és aztán utána tényleg átérjük a buszra, hogy lehet, hogy ez a belsőégésű valami, hogyha vagy ezek tényleg kihalnak majd egyszer, akkor az egy ilyen buli lesz, hogy bérlünk egy pályát, és akkor ott pöfögünk valamikkel ott ellenőrzött körülmények között, hogy ki ne jöjjön az a bűz, amit ezek árasztanak. De majd lehet, hogy ez lesz. Majd ez lesz az utolsó kérdés, hogy légy szíves, vagy legyenek szívesek egy kicsit vizionálni, hogy mi lesz itt 20 év múlva, vagy 30 év múlva. Erre már tessék fölkészülni, ez a nagyon bonyolult kérdésre. Most egyébként Péter ön itt azt mondta, hogy mondta, ezt már is felejtettem, ezt a kifejezés, hogy az a benzinesekre milyen kifejezés
használ? Hőerőgépes.
Na, hőerőgépes. Az iskolai tanulmányait hol végzett?
Én a Műszaki Egyetemen.
Na, hogy az mennyire tudja most ebben a megújult korszakban, hogy önök elektromos buszokkal foglalkoznak, hasznosítani, illetve vagy mennyit ugrott? Mert azért halljuk azt, hogy mit kell bonyolítani, egy mosógép motor van ezekben a buszokban, autókban, csak egy kicsit más, hogy...
Abszolút tudtam én a tanulmányaimat hasznosítani, és inkább én villamosmérnökként végeztem, és elektromos hajtások területén Tehát ez abszolút beilleszkedett a képbe. Nem ebben van most már a nagy újdonságtartalom az utóbbi években, hanem a villamosenergia tárolás problémájában.
Hát igen, azt tudjuk.
Így van.
Ez tehát a
hatótáv para, amitre van egy bizonyos egyszerű mód, a forgalomszervezést kellene átgondolni, vagy újra gondolni, tehát nem úgy kell ezt megközelíteni, azt gondolom a közösségi közlekedésbe, hogy abból kiindulni, hogy egy dízelüzemű busz, mint akár bizonyos városokban két napot is ki tud szolgálni egyetlen tankolással, hanem egy jó töltési infrastruktúrával, egy jó megközelítéssel, végig gondolni a beépített akkumulátor és hatótávolság igen, arányát.
Igen, csak most az már lehet ebben már előre lépni. Mondok egy példát, hogy én egyszer Bécs belvárosában 10 évvel ezelőtt már az a 16-os vonalnak hívják azt, hogy ott a belvárosban kering egy kis busz.
Így
és az elektromos busz volt. És a végállomáson tök érdekes volt.
Áramszedőt
a végállomáson feltette.
Így van, köszönjük szépen.
Föltette az áramszedőt, és a hölgy addig átszállt egy másik buszba. Tehát két busz látta azt a viszonylag rövid forgalmat. Átszállt az előterülő buszra, addig az fölcuppantotta, mint egy trolibusz, mondjuk nagyon leegyszerűsítve, így nagyon rövid szakaszon volt a áramszedő,
egy
5 méteren.
Pontosan
aztán ment erről... tovább. Bocsánat, még csak annyi, hogy itt csak az a kérdés, hogy honnan tudjuk azt, hogy mi az irány, mert nekem még nagyon úgy tűnik innen abszolút laikusként, hogy még azt se tudjuk, hogy mi lesz. Mert lehet, hogy akkor bejönnek a üzemanyagcellás járművek. És akkor jaj, de hogy fölépítettünk 38 felső vezetéket végállomásokon, vagy állomás, vagy megállókban. Azt akkor dobhatjuk a kukába, mert nem is az lett az a vége.
No, két fontos dolog az én véleményem szerint. Az egyik, hogy olyan hatalmas darabszámú a jármű igény, akár a közösségi közlekedésben. Igen. Megnézzük a fővárosban is, hány autóbusz, villamos közlekedik, hogy bőven van tere annak, hogy a kötött pályás közlekedés még terjedjen.
Bőven villamos.
Van, villamos, trolibuszra gondoltam inkább. Vagy bőven van tere annak, hogy az elektromos busz helyes részarányát a főváros megtalálja. Nyilván a vár területén nem szabad felső vezetéket kifeszíteni nagyon helyesen, így gondolják, és egyéb más vonalakon sem feltétlenül ebbe az irányba kell menni. És bőven van tere annak, hogy az ipar egy kicsit ráforduljon a hidrogénes járművekre, az üzemanyagcellás járművekre. Nagyon sok pilot projekt volt most Nyugat-Európában ez ügybe. Egyelőre azért megoszlanak a vélemények, hogy mennyire lesz ez gyors. Uh-huh. Az üzemanyagcellák élettartamával meg kell vallani, hogy a hírek szerint azért probléma van. Aha. Maga a technológiával nincs, azzal, hogy hatótáv problémát is meg fogja oldani. Ez is rendben van. A lokális károsanyag kibocsátás természetesen rendben van.
Igen.
De egyelőre a bekerülési költséggel, az élettartammal ott még azért vannak problémák.
Na most ez érdekes, amit mond, tehát, hogy a lokális kibocsátás az rendben van, tehát a Blaha-Lujza téren nagyon jó lesz a levegő, délután 4 órakor a csúcsforgalomban. De valahol a sor végén azt az áramot ugye meg kell termelni, most persze itt megint az energia mix kérdése jön.
Van.
De hogy önöknek, akik a tűzhöz közele vannak, tehát van pontosabb elképzelése arról, hogy az elektromos közlekedés az tényleg tisztább, ha az egészet nézzük az első kapavágástól az utolsó pillanatig?
Én azt gondolom, Péter? Hogy számomra ez nem kérdés. Én azt gondolom, hogy egy erőmű...
De most elfogult, nem?
Pillanat, csak elmondom az én megközelítésemet. Én azt gondolom, hogy egy erőmű kéményére egy szűrőt húzni, vagy egyáltalán ott megoldani a károsanyag kibocsátás kérdését és kezelni, az mindenképpen egyszerűbbnek tűnik, mint valamennyi járművel egyedileg megoldani. Ez az egyik dolog, és valószínűleg költséghatékonyabb is. A másik dolog, hogy van a villamosenergia előállításnak is egy abszolút tiszta módja, vagy vannak különböző módjai, ami, ha jól van, mondom, a részarány megválasztva mind a két oldalon, akkor én azt gondolom, hogy a közösségi közlekedési járművei, amik vagy a haszongépjárművek, amik a jellegükből adódóan nagy tömegű járművek, nagyon hozzájárulnak sajnos a károsanyag kibocsátáshoz lokálisan, az egy hatalmas eredmény lenne, hogyha ezeket a károsanyag kibocsátásokat minimálisra csökkentenénk. Uh-huh. Értem én ezt a megközelítést, hogy most a bolygó szinten nézve ez nem old meg minden problémát, de mégiscsak itt sétálunk, mégiscsak az adott embereket ebben a környezetben éri az a megnövekedett károsanyag kibocsátás közvetlenül, tehát ez azt gondolom, hogy mindenképpen jó irány. A másik, meg a legfontosabb, hogy helyesen kell, amiről beszéltünk, megválasztani a részarányt. Én nem gondolom, hogy most egy nyerges vontatónak, Budapestről Grazba induló nyerges vontatónak elektromos üzeműnek kellene lenni, vagy akár hidrogén üzeműnek.
Nem ez a távoli jövő?
Valószínűleg majd a technológia lehetővé teszi ezt. Ha ilyen arányban javul az akkumulátorok energiasűrűsége, akkor akár lehet is ez a jövő. Igen. De most butaság lenne ezt nyomni. Ott nagyon jó károsanyag kibocsátású, nagyon jó emissziójú dízeles vontatással kell ezt kezelni. De az, hogy az árut teríteni egy városba, a különböző áruházakba elvinni az árut, ez már tisztán elektromos közlekedéssel megoldható. Vagy az, hogy a közösségi közlekedés járművei tisztán elektromosak legyenek, ez szerintem nem kérdés.
Hadd tegyek hozzá még egy gondolatot ehhez, amik teljesen így vannak, hogy Péter elmondta. Én annyit szeretnék ezt hozzáfűzni, hogy az energiatermelés is lehet lokális, és ez egy teljesen más, újabb, addicionális megközelítés. Gondolok itt arra, hogy egyes településeken, és tipikusan agglomerációs vagy kisebb városok, energiaközösségi modellbe saját maguk termelik meg az energiát, mégpedig olyan módon termelik meg ezt az energiát, ami a helyi jellegzetességekből leginkább adódik racionálisan. Többnyire ez napenergia, napelemparkok, de ez lehet vízenergia, lehet a helyi viszonyoktól függően akár geotermikus, lehet szemétégetésből származó energia. És ott rögtön fölvetődik az, hogy helyileg termelem meg ezt az energiát, helyileg is kell felhasználnom, és ott megint egy újabb terepet kap az elektromos hajtású jármű, az elektromos hajtású közösségi közlekedés, amely tipikusan egyfajta ráhordójárat, MÁV-nak, BKV-nak a vonalára, vagy helyi járatok, iskolabusz, nem tudom én micsoda, vagy hasonló egyebek, ahol ezek az elektromos járművek szerepét nem csak azt tudja kiemelni, hogy elhasználják azt a helybe megtermelt villamos energiát, hanem hova tovább képesek tárolni is, mert továbbra is nagyon nagy probléma az elektromos energiánál, a villanyáramnál annak a tárolása. Uh-huh. Ez egy további aspektus ennek a témakörnek, amiről beszélünk.
Igazából mi úgy találkoztunk, hogy önök a múlt héten bemutattak egy, és azt a fővárosban lehetett már látni ezt a Ganz buszt, ezt a kis cuki buszt, ilyen BKK kékre is fényezték, ugye? Ha jól
így van.
Sejtem.
Így van.
És ilyenkor mindig valahogy én, aki már egy idősebb ember vagyok, bekapcsol nálam ez a nosztalgia faktor. És másik oldala meg egy olyan örömfaktor, ugye, hogy azért nekünk volt egy jó buszgyártásunk még a rendszerváltoztatás előtt. Tehát az Ikaruszra gondolok természetesen. Igen. És valahogy azóta, meg szerintem ez egy, lehet, hogy ilyen néplélek, hogy bennünk van, hogy azért az egy buszgyártásnak Magyarországon lennie kell. Tehát, hogy valahogy az jól működött akkor, hogy ilyen legendák, ami nem is legenda volt, hogy mit tudom, San Franciscóban Ikarusz buszok jártak, nem csak a szovjet térségben, hanem Finnországban még nagyon sokáig aztán még Ikarusz buszok jártak. Talán most már nem tudom. Lehet, hogy még az egyedi járműgyártó, nem tudom. De hogy mindig öröm, hogyha akkor az ember találkozik egy ilyennel. Mennyire él még a buszgyártásban a magyar szürkeállomány, mondjuk így? Vagy mennyire van jelen ebben még?
Péter? Én azt gondolom, hogy ez egy izgalmas és fontos kérdés. Egyrészt még mindig jelen van ez a szürke állomány, bár egyre inkább attól tartok, hogy megszűnő félben van ez.
Tehát ez, bocsánat, ez úgy, mint egy autógyártónál, hogy ide települ egy gyár, és akkor gyakorlatilag itt a melósok, elnézést kérek, vagy akik összeszerelik a valahol meghatározott standardek alapján.
Így van, nyilván van egy ilyen folyamat, ami egyik oldalról nagyon fontos, hiszen komoly munkaerő problémáját megoldják ezek a cégek, tehát szerintem ez az irány sem abszolút elvetendő. De ha most tényleg a mérnököket, a fejlesztést, a tervezést nézzük, akkor még foltokban még mindig föllelhető Magyarországon ez a szaktudás. Buszgyártóban is azért van magyar buszgyártó is. Én azt gondolom, hogy mi, és ez nagyon fontos hangsúlyozni, mi nem buszt akarunk gyártani, mi a busz mozgatásához szükséges technológiát akarjuk beaplikálni, annak bizonyos komponenseit.
Tehát a villanymotor és a környezet.
És abból a rendszert megalkotni. És ehhez keresünk adott esetben kocsiszekrénygyártó partnereket. A legideálisabb természetesen az, ha a kocsiszekrénygyártó is magyar, és magának ennek a gépészeti szerkezetnek a fejlesztője és gyártója is magyar, és a hajtásrendszert betervező cég is magyar. Ugye volt egy nagyon sikeres együttműködése a GANZ-nak és egy lengyel autóbuszgyártónak sok évvel ezelőtt, 2000-es évek elején, legelején, amikor Rómába, Nápolyba, Rigába, Tallinba, Landskronába, Svédországba rengeteg helyre szállított modern trolibuszokat. Ez egy nagyon jó üzleti modell volt, mi most egy hasonló üzleti modellt teremtettünk meg egy erős, egyébként cseh autóbuszgyártó partnerrel, de nekünk...
Azért ez oda-vissza, vagy ez csak inkább onnan egyirányú?
Mindjárt erre mondok valamit. Én azt gondolom, hogy ez nekünk az egyik szempontból a legfontosabb, hogy visszarajzolta a GANZ-ot arra a térképre, hogy igenis, ha elektromos hajtásrendszerről van szó, akkor lehet kalkulálni ezzel a bajai céggel, és lehet újra ebben az üzleti modellben gondolkodni. Még egyszer mondom, a legideálisabb természetesen, ha akár ez egy magyar kocsiszekrénygyártó. A csehekre visszatérve, azért azt gondolom, hogy az mindenképpen egy ideális helyzet a GANZ számára, hogy egy olyan partnere van most ennél az autóbusznál, vagy ennél a projektnél, aki ott volt már a piacon, ma is ott van a piacon, gyárt önmaga is elektromos buszokat, ami a piacra visszakerülés, ha úgy tetszik, visszakerülés szempontjából egy nagyon fontos előny. Referencia van mögöttük, komoly cég, tapasztalatuk van. A GANZ tudomásul kell venni, hogy az eltelt 20 év után most rajzolta magát, ha úgy tetszik, vissza a piacra. A harmadik dolog, hogy nyilván ez a buszgyártót érdekli, vagy kocsiszekrénygyártót most a mi modellünk szempontjából érdekli a magyar piac. Ez egy természetes együttműködés lehet, hogy akkor a magyar részarány attól lehet nagyobb, hogy ennek az autóbusznak, mit tudom, most nevezzük közel az 50%-nak, most így egyszerű ebbe gondolkodni, hogy ami hajtásrendszer épül be, azt egy magyar cég égisze alatt teszi meg. És aztán természetesen egyébként ez az együttműködés tovább cizellálható, hiszen ez a sorbuszgyár gyártott már olyan autóbuszokat, amiben rábafutómű volt. Van olyan rábafutómű, ami változtatás nélkül beépíthető ebbe az autóbuszba. És hát egyéb, például a padló, az üveggyártás, ablakok gyártására, erre is van Budapest közelébe cég, ajtógyártásra. Tehát, hogy lehet növelni ebben, még tovább növelni a magyar hozzáadott értéket. De természetesen a legideálisabb eset egy olyan magyar partnerrel együttműködni, majd a későbbiekben akár más méretarányban, 12 méteres, 18 méteres autóbuszok terén, akik ezt a részét itthon Magyarországon gyártják. De ehhez, ennek a cégnek, a Bajai Ganznak vissza kellett, ha úgy tetszik, rajzolnia magát a térképre.
A buszfejlesztés, tehát mondjuk az elektromos buszfejlesztés, az úgy néz ki, hogy veszünk egy dízel karosszériát, és akkor csak kicseréljük a motort? Vagy azért az ennél egy bonyolultabb?
Ennél a dolog nyilván mindenképpen.
Már csak abban a szempontból, hogy bocsánat, fontos mondjuk a helykihasználtság szempontjában, mert gondolom azokat a hatalmas akkumulátorokat el kell helyezni.
Igen. Egyik szempontból vehetünk egy bevált nagysorozatú dízelautóbusz kocsi szekrényét, és azt még akár újonnan, még legyártás előtt átgondolva, áttervezve adjuk gyártásba, és úgy születik egy elektromos busz. A másik modell az az, amiben mi nagyon gondolkodunk, és főterv szinten már van ilyen autóbusz átalakításunk megálmodva, hogy már meglévő 12 méteres dízel üzemű autóbuszt átalakítani elektromosra. Két okból lenne ez célszerű. Az egyik az az, hogy ha az üzemeltetőt találjuk meg ehhez ebben partnerként, most akár Budapesten a budapesti üzemeltetőt, akinek szükség szerint vannak olyan részegységei, műhelyei, ahol sok ember dolgozik, természetesen ezeknek az embereknek ez akár feladatot, munkát is tud adni, helyismeretük lesz a saját jármű átalakításaikba, és a végén azokat a környezetvédelmi előnyöket, amiket ez a tartalom megad, azokat egy ilyen jármű is meg tudja adni. Tehát én azt gondolom, hogy ebben mindenképpen van fantázia, ez egy jó irány, ezt e-trofitnak nevezik nyugaton, nyugaton is ez létezik, mert egész egyszerűen, ha az Európai Unió szeretné tartani azokat a számokat, amit kitűzött
2050-ig,
akkor erre két lehetőség van, ezt a dátumot állandóan kijebb tolni, nyilván.
Ez, tartják,
ez is egy út. A másik út pedig, ha minden autóbuszgyártó most gőzerővel elektromos buszokat gyártana Európában, ahogy egyébként gyárt is, akkor sem tudjuk ezeket a mutatókat elérni, tehát muszáj ezzel az átalakítással foglalkozni. Mi tervezzük ezt, készülünk is, úgy gondolom erre, hogy megnyílik-e a lehetőség, az egy másik kérdés.
Pence Rudolffal és Nemes Péterrel beszélgetünk, a GTKB, a GANZ Transelektro közlekedési berendezéseket gyártó vezetőjével és vezetőmérnökével. Bocsánat, hogy mondtam, tehát a fejlesztő mérnök irodavezetője.
Így van.
Jó mondtál. Múltkorában, amikor szóba került az, hogy Budapesten már egyre több elektromos autóbusz van, akkor jöttek különböző hallgatói vélemények, ami nyilván nem reprezentatív, meg ilyen jellegű kutatást nem is lehetett látni, hogy sokan panaszkodnak arra, hogy valahogy van egyfajta furcsa kellemetlenség érzésük az elektromos buszon, hogy valakinek megfájdul a feje, meg hogy adott esetben az elektroszmog kérdése. Erről kutatásokat én megmondom, hogy nem nagyon láttam. Ezzel foglalkoznak? Bár nyilvánvalóan ugyanez akkor a trolibuszon is elő kéne, hogy jön, vagy egy vonaton is. Már vonaton nem marad, csak mozdony elektromos ha, illetve mondjuk egy villamoson előjöhetne, de ott nem hallottam, hogy sokan panaszkodnának, hogy a 4-es-6-oson fáj a fejük. Ott lehet, hogy esetleg más a szigetelés. Ilyennel foglalkoznak, tehát hogy ez okozhat problémát, hogy mondjuk egy padlólemez alatt, vagy a padlólemezbe rejtett hatalmas akkumulátor csomag okozhat-e ilyen jellegű problémát, vagy ez egyáltalán nem is téma?
Én azt gondolom, hogy ha ilyen jellegű panaszok vannak, azok több mint valószínű, hogy a jármű egyéb konstrukciós paramétereiből adódnak. Tehát Mondok egy jó példát. Sok évvel ezelőtt egy nagyon komoly autóbuszgyártó találkozott egy olyan panasszal, hogy a járművezetőknek megfájdult a feje idővel. Elkezdték ezt a problémát vizsgálni, és egész egyszerűen kiderült, hogy mivel beszállítót váltottak a műanyag burkolatok területén, azaz buszgyártó, ezért amikor a fűtést, páramentesítést bekapcsolták ezek a járművezetők, akkor volt valami olyan kipárolgása annak a műanyagnak, amitől ez egy valós probléma volt.
Ez az elektromosság.
És egyébként ráadásul ez egy dízelüzemű jármű volt. Tehát ezek a problémák, én azt gondolom, hogy alaptalanok. A megbízhatóság, a praktikus kialakítású járművek területén még egyelőre nem állunk jól. Budapesten a járművek először kerültek elektromos buszok jó néhány évvel ezelőtt üzembe helyezésre, ott voltak üzemeltetési problémák, ha úgy tetszik, konstrukciós problémák. Nagyon sokaknak volt akkor az iparban az a véleménye, hogy ez általában az elektromos buszgyártásra rossz fényt fog vetni, és egy kicsit vissza fogja vetni a folyamatokat. Én azt gondolom, hogy ezen most már túl vagyunk, ezek a járművek egyre modernebbek, és hát, igazából ez a probléma szerintem nem jelentkezik.
Azért viszont, ami probléma lehet, azért mégiscsak a töltés. Tehát most...
Ez mindenképpen.
Ugye? Tehát az... Múltkor egy elektromos autót vezettem, és épp azon gondolkodtam, hogyha most ráköltenék egy elektromos autóra egy normál autónál mondjuk majdnem kétszeres pénzt, még akkor még vennék egy probléma csomagot is vele. Mert én egy hetedik emeleti lakásban lakom, viccesen szoktam mondani, hogy akkora hosszabbító nincs, de tudjuk, hogy nem szabad... közvetített töltésre alkalmazott, nem lehet hosszabbítóval tölteni.
Amúgy sem.
Nem javasolt, ugye, mert igen. Elolvadhat egy mit tudom én, áruházban vásárolt háztartási hosszabbító. Na mindegy, szóval visszatérve, hogy ez egy probléma az, hogy nekem el kellett menni, egy 100 kilométernyi hatótávot egy óra alatt töltött be a gyors töltő, ami nem működött gyors töltőként akkor. Szóval ez egy probléma csomag. Egy közösségi közlekedésben még ráadásul megengedhetetlen, mert ott iszonyatosan komoly logisztikai buktatókat rejthet ez a dolog. Ebben, hiszen kicsit azt hallottam Péter szavaiból, hogy önök bár hajtásrendszerekkel látják el ezeket a buszokat, de azért egy komplex csomagot, majd hogy nem egy életmód csomagot is átnyújtanak ezzel. Tehát, hogy akkor ebben mi a mondjuk úgy közeli jövő, vagy inkább ön határolja be, hogy ez milyen időintervallumban beszélgetünk?
Ez egy abszolút jogos probléma. Most kezdjük az elektromos közlekedéssel, közösségi közlekedéssel. Igen. Én azt gondolom, hogy ott, mivel ez egy olyan jellegű forgalmi feladat, ami előre meghatározott menetrend szerint történő szolgáltatás, ezért ott egyszerűbben meg lehet ezt a problémát oldani, hiszen pontosan tudjuk, hogy a járművek milyen forgalmi feladatot kapnak. Azaz, ha egy töltési infrastruktúra jól van megválasztva, akkor ez nem okoz a mindennapokban problémát. A mi cégünknél kétféle fejlesztés is történt. Az egyik, hogy azt mondtuk, hogy van az úgynevezett upcharge töltés, amikor töltőoszlopok vannak letelepítve, és fölül van egy úgynevezett inverse pantográf, tehát egy fölülről érkező áramszedő a busz tetején levő érintkezőkhöz kontaktál.
A busz alszik este?
Nem, hanem a forgalomban, amíg mondjuk a végállomáson tartózkodik.
Ez a bécsi eset.
A bécsi eset. Gyakorlatilag a bécsi eset, ennek ugye két változata van, vagy a buszon van az áramszedés, fölmegy, vagy az oszlopon van és lemegy, mindjárt erről is beszéltünk.
De ez egy ilyen pofon egyszerű dolognak tűnik.
Ez nem? Egy pofon egyszerű dolog.
Az emberek ott matekozni, mint a trolibuszon.
Ez a legfontosabb előnye, hogy nem kell a járművezetőnek ehhez elhagyni a járművet, nem kell töltőkábellel...
Most a percet is érdemes rácuppanni erre a töltésre?
Így van, rövid időre is érdemes rácuppanni. A mai akkumulátor technológiák...
Bocsánat, mérnök úr, hogy ilyen szavakra készítem.
De semmi probléma. Tehát a mai akkumulátor technológiák lehetővé teszik, már van olyan lítium alapú akkumulátor, ami nagy áramokat képes fogadni, akár rövid idej alatt nagy töltés bevitelt meg lehet valósítani. Tehát ez mindenféleképpen megoldja ezt a problémát. És mi pontosan ezt mondjuk, hogy helyesen kell megválasztani a akkumulátorkapacitást, és nem akkumulátort szeretnénk szállítani, hanem utasokat szeretnénk szállítani. Ügyesen kell megválasztani ebből adódóan az élettartamot. Ez megoldható. És a különböző támogatási pénzekből a töltés infrastruktúrát kell kiépíteni 10 évekre, és nem pedig az akkumulátorra költeni fölöslegesen nagy pénzt, és azért nagyobb kapacitású akkumulátort beépíteni, mert forgalomszervezésnek azt tűnik a jobb megoldás.
És ugye én arról kezdek el gondolkodni, vagy próbálom kitalálni, hogy mi a fejlesztési irány, akkor az. Tehát magyarán a töltés adott esetben gyorsítása, egyszerűsítése. Mert hiszen mobiltelefonnak nekem mondjuk nincsen mobilom, de hogy már valahogy csak oda tesszük egy felületre, és már tölti. Hát ez közlekedésben beáll a megállóba, és akkor ott alulról, persze akkor lehet, hogy a fejfájósoknak nagyobb lesz a baj. De vagy bocsánat, ilyen... nem is tudom, hogy hívják ezt a fajta töltést, amikor...
Voltak ilyen kísérletek, jól emlékszem, azt hiszem, vagy Berlinbe, vagy Münchenbe, egy nagy buszjártónak 4-5 autóbusszal. Ezek nem voltak hatékonyak, vagy a hatásfoka miatt, vagy valamilyen megbízhatóság.
Az irány az, hogy a töltés...
Mindenképp a töltési megoldásokkal foglalkozni kell, és a forgalomszervezéssel. És hadd mondjam azt, hogy a másik tématerület, amivel mi foglalkozunk, az az, hogy a szolgáltatónak, az ellátásért felelős önkormányzatnak és az államnak van két problémája. Villamosenergiát is kell szolgáltatni, az utasokat el kell vinni A-ból B-be, a állampolgárokat, ha úgy tetszik, el kell vinni A-ból B-be. Ez két probléma, és mind a két problémára mi próbálunk megoldást nyújtani. A villamosenergia termelésben az úgynevezett kiegyenlítő áramok problémája egy komoly probléma. Itt vetődik föl olyan töltőknek az alkalmazása, ami mind a két irányban működik. Tehát ha bármilyen furcsának tartjuk, van, amikor a buszból vételezünk energiát, mert az energiaszolgáltató azt mondja, hogy célszerű lenne onnan energiát vételezni.
Személyautóknál is vannak már ilyen próbálkozások.
Abszolút, és a másik irány pedig az, amikor azt mondjuk, hogy energia töbletünk van, és azért szólítunk ki a közlekedésből, a közösségi közlekedésből autóbusz, hogy most célszerű ezt a villamos energiát, akár betölteni, akár vételezni az autóbuszból.
Tehát
ez egy paradigmaváltás, tehát minél inkább összehangoljuk a közösségi közlekedésben a forgalomszervezési kérdést, és minél inkább összehangoljuk az energiatermelés és az energiaszolgáltató problémáját, annál közelebb vagyunk véletlenül az optimális megoldáshoz.
Oké, akkor most jön az a kérdés itt a műsor végén, amit már beharangoztam, hogy fog kinézni mondjuk a budapesti közlekedés, vagy a városi közlekedés, hogy 20 év múlva, hogy könnyű legyen a feladat. Rudolf, Péter?
Hát én úgy gondolom, hogy nagyon remélem, hogy akár több buszgyártó vagy kocsiszekrénygyártó partnerséggel minél nagyobb magyar hozzáadott értékű és hajtásrendszerű autóbuszok fognak közlekedni.
Nekem mi lesz a különbség?
Azt gondolom, hogy fog látni több helyen opcsárcs töltőket.
Uh-huh. Az mit jelent pontosan?
Ez az oszlopos tölt, amikor nagy áramú töltést alkalmazunk akár napközben többször is arra buszra, elektromos buszra, amelynek az akupakja viszont kicsi, és ebből kifolyólag egyébként a hatótávolsága.
Több hely van a buszon, nagy, több hely van a buszon, és olcsó.
Nincs akkora beruházási igénye, felújítási igénye. Sok helyen fogunk látni kisebb, úgynevezett midi buszokat, 8-9 méteres buszokat, ezeket szintén elektromos tisztán elektromos hajtással fogjuk látni. Sok helyen fogunk találkozni igényvezérelt járatokkal, amikor nem egy előre rögzített, mit tudom én, egész térre vagy egész nyárra érvényes menetrend alapján járnak a buszok, hanem igényvezérelt módon, akkor mennek oda, amikor szükségük van rá. Fogunk látni az agglomerációba olyan energiaközösségeket, ahol a helyben megtermelt energia fogja hajtani azokat az elektromos buszokat. Hát, hogy ezeknek a mérete, midi kategória vagy szóló kategória, az megint a helyi viszonyoktól fog függni, és ezek viszik majd rá az utasokat a BKV vagy MÁV-nak a törzs hálózatára. Azt gondolom, fogunk látni egyéb más hajtású, hidrogénhajtás, üzemanyagcellahajtású buszokat, és fogunk látni bizony, ebbe egész biztos vagyok továbbra is, belső égésű motorral hajtott
uraim, járműveket. Köszönöm,
és talán trolibuszt is jóval többet, erről még nem is beszéltünk.
Hát akkor van ebben a témában, megmondom őszintén, én azt nem gondoltam volna, hogy így elvé az óra. Nagyon szépen köszönöm Penc Rudolfnak.
Köszönjük.
A GANZ Transelektro közlekedési berendezéseket gyártó ügyvezetőjének, és Nemes Péternek, aki a fejlesztő mérnökiroda vezetője, hogy itt voltak. Szerintem majd folytatjuk még ezt máskor is, hiszen ez a téma folyton fejlődik. Jó héten a műsort is folytatjuk. Fábián Lászlót hallották. Viszont hallásra!
Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig. Autótól az ebráig.